Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején most a keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük együtt. Kedves szülők és keresztülők, sok szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezt a leánykát, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk hát mindenek előtt arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus ezt a sákramentumot. Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verszakaiban olvashatjuk Jézus Krisztusnak a szavait. Ő mondja tehát: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekben az ünnepi pillanatokban egy másik rövid igeszakasz is hadd hangozzon útravalóul. Ez Lukács evangélium a 18. versében, 18. fejezetében, a 15. és 16. versekben olvasható. Ezután kisgyermekeket is vittek hozzá, azaz Jézushoz, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Isten igéjéből mindenek előtt az derül ki, hogy az Úr Jézus Krisztus szereti a gyermekeket is. Édesanyák viszik oda hozzá kicsinyeiket, hogy megáldja őket. Az a különös dolog történik, hogy éppen a tanítványok, Jézus Krisztusnak a tanítványai azok, akik akadályozzák az édesanyákat ebben. Valószínűleg magát az Úr Jézust akarták védeni ezzel a cselekedetükkel, hogy a kicsi gyermekek ne zavarják Jézus Krisztust, a Mestert. Jézus azonban azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni. És utána pedig még azt is, hogy ne akadályozzátok. Figyelemre méltó ez, hogy egyszer így fejezi ki azt, amire tanítani akarja a tanítványokat, az akkoriakat, és bennünket, mostani tanítványokat is, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és utána még külön azt is mondja, hogy ne akadályozzátok. Vajon miért? Vajon mire akarja felhívni a figyelmünket az Úr Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal? Kezdjük először a nehezebbel, hogy aztán a felszabadító legyen az, a felszabadító hír és üzenet, ami úgy a szívünkben igazán megmaradhat. Engedjétek hozzám jönni, és ne akadályozzátok. Hogyan tudjuk mi szülők, keresztülők, vagy akár még gyülekezet és gyülekezeti tagok akadályozni a gyermekeket abban, hogy Jézus Krisztus megismerhessék, hogy Jézus Krisztus közelébe kerülhessenek. Akadályozni tudjuk a mi tájékozatlanságunkkal, az ismeretek hiányával, és amikor ezt mondom, hogy ismeretek hiánya, akkor nyilván elsősorban arra gondolok, hogyha mi sem ismerjük még igazán az Úr Jézus Krisztust, Istent, nem ismerjük az ő kijelentését, a Bibliát, és ami még szomorúbb, hogyha nem is vágyunk, ha nem is akarjuk megismerni még jobban, egyre mélyebben Isten igéjét, és az ige által, szent lelke által magát, a mi Urunkat. Akadályozni tudjuk úgy a gyermekeket, abban, hogy Jézus Krisztus megismerhessék, hozzá közel kerülhessenek, ha netán magáról a keresztelésről is úgy gondolkozunk, hogy ezzel megtettem mindent a gyermekemért, mármint a lelki fejlődése, a lelki élete érdekében. Ha úgy gondoljuk, hogy itt most pontot lehet tenni, holott Isten igéjéből világosan kiderül, hogy ez csak kezdet. Az Isten szövetséget kötött velünk emberekkel. Erről szól az egész Szentírás, mindkét része, Ószövetség, Újszövetség is. És ebbe a szövetségbe szeretné bevonni, ezt a szövetséget kínálja ennek a gyermeknek is. A keresztség erről szól, hogy az Isten ilyen Isten, hogy gondol ránk, hogy törődik velünk, hogy szövetségében nekünk is helyünk lehet. De várja a válaszunkat. És várja ennek a kisgyermeknek a válaszát is, amit nyilván majd akkor tud ő meghozni, megadni, amikor már olyan nagy lesz, hogy igazán megérti, hogy ki is az Úr Jézus Krisztus, hogy mit tett, mit vállalt érte is, és hogy mit is jelent az Úr Jézus Krisztussal való közösség. Akadályozni tudjuk a gyermekeinket akkor, hogyha a mi helyünk sem tisztázott igazán az Úr Jézus Krisztus közelében, ha talán mi sem tudunk igazán bízni benne, és a saját életünket sem tudjuk a kezébe letenni. Mert hogy akkor a gyermekeink életét is nehéz igazán rábízni az Úr Jézus Krisztusra. Ne akadályozzátok, ez a nehezebbik. És most beszélnék arról, hogy hogyan engedhetjük őket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Hát úgy tudjuk, hogyha elsősorban mi felnőttek, szülők, keresztülők, gyülekezeti tagok, megtaláljuk a helyünket az Úr Jézus Krisztus közelében. Nézzük csak Jézus akkori tanítványait. Ők ott akkor éppen nem voltak a helyükön. Eltévesztették a feladatukat. Úgy gondolták, hogy a gyermekeknek nincs keresni valójuk Jézus közelében. Vagy talán lehet, hogy nem így egészen, de mesterüket Jézus Krisztus szerették volna védeni, neki nyugalmat biztosítani abban az értelemben, hogy a felnőttekhez nyugodt körülmények között szólhasson. Jézus viszont azt mondja, hogy de most nem vagytok a helyeteken. Most éppen olyasmit tesztek, amivel én nem tudok egyetérteni. A tanítványoknak is sokkal inkább bízniuk kellett volna akkor abban a helyzetben és mesterükben. És ráhagyni, hogy ő döntsön, és ő tegyen, amit akar. Hogyha a mi helyünk szülőként, keresztülőként, gyülekezeti tagként megvan már ott az Úr Jézus mellett. Ha ott vagyunk, a helyünkön vagyunk, akkor tudunk jó példát mutatni a gyermekeinknek is. Elengedni nem azt jelenti, hogy ráhagyjuk mindent a gyermekre. Az engedés, elengedés igazából aktivitást jelent a szülő részéről. És hogyha ti magatok is szülőként és keresztszülőként, mi is gyülekezeti tagként, Krisztus követőként, ott vagyunk valóban Jézus Krisztus mellett. Hogyha közösségben vagyunk vele, hogyha igéjét olvassuk, imádkozunk, és így vele beszélünk meg mindent, akkor ezzel tudunk igazán segíteni a mi gyermekeinknek, hogy aztán majd valóban ők is felfedezhessék, hogy van helyük, és ott van a helyük az Úr Jézus Krisztus mellett. És így fogják megtalálni életük értelmét, és felismerni azt, hogy mi is a feladatuk igazán itt. Hogy mi az a megbízatás, az a küldetés, amit a mi Urunk ad nekünk embereknek. Áldjon meg ebben a mi Urunk benneteket, hogy hitetek, bizalmatok iránta erősödjön, hogy vágyakozzatok őt még jobban megismerni, és merjétek életeteket, életetek minden ügyét, dolgát egészen rábízni, vele megbeszélni, és így nevelni gyermekeiteket, így nevelni ezt a kislányt is. Amen. Most valljuk meg a mi Urunkba vetett hitünket közösen együtt, gyülekezet fennállva. Mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szállt alá hógokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen.
Most kedves szülők és keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet szín előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy ezt a gyermeket Isten népe közösségében, az egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akar.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon erőt nektek ahhoz, hogy amit most ígértetek, megtartsátok. Imádságban is fohászkodjunk ezért, és adjunk hálát Isten szeretetéért, teremtő hatalmáért. Urunk Istenünk, most valóban mindenek előtt úgy magasztalunk és dicsőítünk téged, mint aki teremtő Úr vagy, hiszen tudjuk, hogy te adtad ezt a gyermeket is szüleinek, keresztszüleinek, a családnak. Te vagy a mi teremtő Istenünk, és olyan csodálatos a te hatalmad, amikor úgy igazán belefeledkezünk annak szemlélésébe, Urunk, áldunk is magasztanunk azért, hogy megörvendeztetted ezt a családot ezzel a gyermekkel. És köszönjük neked azt is, hogy fontosnak tartják azt, hogy téged megismerhessen ez a gyermek is. Kérünk téged, áld meg őket ebben, és szent lelked által vezesd őket. Köszönjük, hogy idehozták, hogy a keresik sákramentumában részesüljön. Köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy, aki közel jöttél hozzánk, aki szövetséget készítettél számunkra, aki magadhoz fogadsz bennünket. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, akit adtál nekünk szabadítónak, megváltónak, hogy valóban közösségünk lehessen veled. Imádkozunk azért, hogy ez a gyermek is hadd ismerhessen meg téged, az Úr Jézus Krisztust benne, megváltóját, megtartóját. Imádkozunk a család minden tagjáért. Kérünk, hogy erősítsd beléd vetett hitüket. Kérünk, hogy a vágyat, hogy téged jobban megismerhessenek, szítsd föl még jobban a szívükben. Áld meg, kérünk, a család minden tagját, adj nekik bölcsességet, erőt, járj előttük, és hadd láthassanak ők mindig lelki szemeikkel, és tudjanak valóban téged követni. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen.
Anita, Orsolya, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a gyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, anyaszentegyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Amen.
Foglaljuk el mindnyájan a helyünket, és énekeljük együtt a 134. zsoltárunkat, 134. zsoltárunkat mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, amely itt kezdődik, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Anitára gondoljunk és kérjünk így is áldást az ő életére. Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hallgassuk meg szavát most János evangélium a 11. fejezetéből, az első 16 versből. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkent az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomban merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikelnek neveztek, azt mondta tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéd életünkben, és bárcsak ne csupán a hallgatói lennénk szavának, hanem megtartó is, foglaljuk el most a helyünket, és fohászkodjunk Urunkhoz imádságban. Istenünk, megvalljuk előtted, hogy bár gyermekeidnek mondjuk magunkat, és hívő emberként tartjuk számon magunkat, a szívünk mégis minduntalan bezárul előtted, és önmagára hajlik vissza. Eltölt bennünket a saját életünk, annak minden gondja és baja, öröme és szorongása, és alig marad időnk arra, hogy a te dolgaiddal foglalkozzunk. Pedig nem vagy távol tőlünk, ahogy magad mondod igédben, itt vagy a jobb kezünk felől. Mi mégis szinte mindig úgy élünk, mintha te egyáltalán nem is volnál. Bocsáss meg a sok hitetlenséget, ami döntéseinkben, cselekedeteinkben és még beszédünkben is megnyilvánul. És főleg bocsáss meg, hogy elfelejtkezünk emberi életünk múlandóságáról. És úgy élünk, mintha mi volnánk a te helyedben. Szeretnénk most lélekben megnyílni előtted, megérinthetővé válni számodra. Segíts minket ebben. Vágyunk a közeledre, valljuk jóságodat, és várunk lelked eljöttére. Szólíts meg bennünket. Kiálts ránk, ha egészen süketekké lettünk már. És arra van szükségünk, hogy felébresz hamis álmainkból, és adj nekünk erőt, szeretetet és józanságot. Megváltó Jézusunkért, hallgass meg minket, kérünk, imádságunkban. Amen. Isten üzenetének meghallgatására készülve a 238. dicséretünk 8. verszakát énekeljük együtt. Thank you. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely az előbb olvasott igeszakaszból hangzik hozzánk, tehát János Evangélium a 11. fejezetéből, az 5. verstől a 15. versig terjedő szakaszból. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki. Mester, most akartok megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Foglaljuk el a helyünket most. Miféle szeretet az, amelyik nem siet segítséget nyújtani? Miféle szeretet az, amelyik várakozik, amíg egyre rosszabbra fordulnak a dolgok, és egyre nehezebbé válik minden? Milyen szeretet az, amelyik sírni, szenvedni hagy? Miféle szeretet az, amelyik gyászolni, összetörni, összeroskadni enged, pedig tehetne másként is? Azt tapasztalom, újra meg újra beleütközünk ezekbe a kérdésekbe. És most, ebben az időszakban is, újra és újra előjöttek. Annál is inkább, hiszen alig kezdtük még el az új esztendőt, a 2013-as esztendőt, és már 7 alkalommal kellett megállnunk a ravatal mellett. Milyen szeretet az, amelyik sírni, szenvedni hagy? Hiszen ugyanakkor azt is látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus az irgalmas samaritánus példázatával, mely példázatot biztos, hogy sokan ismerünk, pontosan arra tanít, hogy az a szeretet, amikor a rendelkezésére állunk a másiknak, aki éppen bajban van, és ezt halogatás nélkül tesszük. És itt a János Evangélium a 11. fejezetéből olvasott történetben az Úr Jézus Krisztus azt hallottuk, hogy amikor értesül Lázár betegségéről, akkor ennek pont az ellenkezője történik. Jézus hagyja meghalni azt, akit szeret. Hagyja meghalni a barátját, mint ahogy hagyta meghalni Keresztelő Jánost is ott, a börtönben, pedig az útkészítője volt, pedig az Istennek engedelmeskedve hirdette azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban fog eljönni az Isten országa ide közénk, emberek közé, és nem mentette ki Keresztelő Jánost Jézus a börtönből, hagyta, hogy meghaljon. Hát miféle szeretet ezt, tehetjük fel a kérdést, és tudom, és hallom, hogy fel is tesszük a kérdést. Miféle szeretet ez, miközben bennünk legalábbis az él ott leginkább Istenről, hogy ő a szeretet. Hát hogy is van ez? Gondoljuk most végig a hallott történet alapján. A történet úgy kezdődik, hogy János evangélista közli velünk, hogy hol is laktak Jézus barátai, ezek a testvérek, Mária, Márta és Lázár. Betániában. Ez a hely 6 kilométerre van Jeruzsálemtől. És a szó maga, tehát ez, hogy Betánia, azt jelenti, hogy szegénység háza. Jézus barátai a szegénység házában laknak. Jézusnak ilyen barátai vannak. És hogyha olvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy nem küldte el a gazdagokat sem, nem küldte el igazából azokat sem, akiknek rangjuk, címük volt, tekintélyesek voltak ott a maguk társadalmában. De nem dörgölődött a gazdagokhoz. Nem az volt neki a fontos. Meglátta az elesettet, a szenvedőt, leült az ő asztalukhoz, és közösséget vállalt velük. Jött, hogy vigasztalja őket, és talán ki lehet mondani, hogy elsősorban hozzájuk jött, őket szólította meg, és először talán nekik lett örömhíré mindaz, amit Jézus mondott és cselekedett. Ilyen Úr Jézus Krisztus. Aztán, hogyha tovább gondoljuk a történetet, akkor érdemes egy pillanatra megállni ezeknek a testvéreknek a nevénél is, és egyáltalán a helyzetüknél. Lázárról hallottunk, egy férfiről, aki barátja Jézusnak, és akinek a neve azt jelenti, az Úr az én segítségem. Ezzel a névvel élte a mindennapjait, hogy az Úr az én segítségem. Mártáról azt tudjuk meg az evangéliumokból, hogy igencsak szorgalmas házi asszony volt, és amikor az Úr Jézus ott volt náluk, akkor igyekezett mindent megtenni érte. A harmadik testvér, Mária pedig, ahogyan a János evangéliumának összefüggéseiben erről olvasunk, az Úr Jézus Krisztus által gyógyult meg. Jézus mentette meg őt, adott neki lehetőséget egy új kezdetre. És ő ettől kezdve Jézus iránti hálából ráfigyelt egészen, ragaszkodott Jézus Krisztushoz. És ő az, aki aztán majd pont Jézus iránti hálából egy olyan cselekedetre ragadtatja magát, amelyen pedig a körülötte lévők botránkoznak meg. Tovább olvassuk János evangéliumát, akkor látjuk majd, hogy Jézus iránti szeretetből, hálából drága kenettel keni meg Jézusnak a lábát. De mi is történik? Az egyik testvér meggyógyul Jézus által, a másik testvér meghal. Az egyiknek Jézus mentsége, szabadítója, a testi épsége visszaadója, a másikat pedig hagyja meghalni, s majd a halál után kelti őt új életre. Döbbenetes ez a Jézusi szabadság. Megdöbbentő ez az isteni szuverenitás, ahogyan ő kezeli az ember életét. Ez is újra meg újra szóba kerül közöttünk, gyülekezeti alkalmainkon is, személyes beszélgetéseinkben is, hogy is van ez, hogy az egyik ember meggyógyulhat, meggyógyítja az Úr, a másiknak pedig hordoznia kell a betegségeit. Ez is, meg az is előfordul. Az embereket te meghagyod halni, mondja a 90. Zsoltárunk nagyon kemény és szomorú summázással rólunk emberekről. Jézus egy családon belül kétfélét cselekszik. Az egyiknek gyógyítója, a másikat pedig hagyja meghalni. tudomásul tudjuk venni ezt a Jézusi szabadságot? El tudjuk ezt fogadni, hogy igen, ilyen Jézusunk van, ilyen Istenünk van, egyáltalán az, hogy ő Isten, és ez az ő döntése. Ő tudja, hogy miért. Miért van az, hogy az egyik embert kiemeli az élete mélységeiből, és miért van az, hogy másokat pedig a szenvedésben hagy, vagy másoknak el kell mennie innen a földi létből. Vajon van-e bátorságunk? Van-e elég bizalmunk az Úr Jézus Krisztus iránt, hogy szabad kezet adjunk neki a saját életünk felől is? Rá tudjuk-e így bízni az életünket? Mi, akik újra meg újra imádkozzuk azt, hogy legyen meg a te akaratod. Vajon ennek a szabadságával tudunk-e igazán élni az Úr Jézus mellett? Másrészt azt is látjuk itt, hogy a meggyógyított Mária és a testvérei Márta és Lázár háza, otthona nyitott volt az Úr Jézus előtt. Mert meggyógyította az Úr Máriát. Ezért a testvérek otthona, mint egy otthonává lesz az Úr Jézusnak is. Hasonlóan Péter anyósához, akit szintén meggyógyított Jézus Krisztus, és aztán ő is így kitárta az otthona ajtaját előtte, és mehetett Jézus, sőt, vihetett akár még, vagy vihettek oda hozzá betegeket is. Jézusé volt az otthona. A mi otthonunk vajon Jézusé-e? Ki tudjuk-e nyitni, kinyitottuk-e már olyan igazán az otthonunk ajtaját előtte? Sőt, tovább menve, otthon lehet-e az Úr Jézus Krisztus igazán a gondolkozásunkban, az értékrendünkben, az időbeosztásunkban, az életvezetésünkben? Otthon lehet-e az álmainkban, a terveinkben, az életünk gyakorlati kivitelezésében? Mária, Márta és Lázár megnyitották az otthonukat az Úr Jézus előtt, és megnyitották a szívüket is. Szabad, és lehet így élni, és így tartozni az Úr Jézus Krisztushoz, és ő ezt kínálja, és ezt készítette el nekünk, és éppen ezért kevesebbel nem szabad, és ne is érjük be. Jézus, aki barátja Máriának, Mártának és Lázárnak, azt olvastuk, hagyja, hogy meghalljon a barátja. Amikor Lázár még csak haldoklik, amikor még csak súlyos beteg, akkor üzennek a testvérek Mária és Márta Jézusnak, és érdekes megfigyelni a szöveg összefüggését. Nem kérik Jézust. Nem sürgetik, hogy Uram, gyere, siess, mert nagyon nagy baj van. Senki nem segíthet Lázáron, csak te. Ők csak egyszerűen megüzenik, hogy akit szeretsz, beteg. És ebben van valami óriási szabadság, de ugyanakkor óriási alázat is a testvérek részéről. Uram, te tudod, innentől kezdve a te kezedben van a döntés. Mi nem tudjuk megoldani a problémát. Nincs kiút, emberi segítség, nincs. De kiengedem a kezemből ezt a súlyos kérdést, az életemet terhelő óriási gondot a kezemből, és átadom neked, átengedem neked, Uram, rád bízom. Innentől kezdve te mozdulj, és tégy, amit te akarsz. óriási szabadság, óriási alázat, de ugyanakkor óriási bizalom is fogalmazódik meg a testvéreknek ebben az üzenetében, hogy csak ennyit mondanak, hogy akit szeretsz, az beteg. Tapasztalták az Úr Jézusról, hiszen Mária élete megújult, meggyógyult, hogy neki van hatalma a nyomorúságok, a betegségek fölött, hogy ő gyógyító Úr, és ezért bizalommal leteszik a testvérük Lázár életét az Úr Jézus Krisztus kezébe. Ezért, és így imádkozunk mi is gyülekezetünk közösségében, mindazokért, akik betegek, akik lelki, vagy éppen fizikai terhek, kínok alatt roskadoznak. Valahogy így tesszük, és jó lenne, hogyha ebben hűségesek, kitartóak tudnánk lenni, és még jobban tennénk, még nagyobb odaadással, hogy letesszük így az Úr Jézus kezébe mindazokat, akiknek szenvedésekkel kell szembenézniük. Valahogy így, hogy nem mi vagyunk az okosak, nem mi vagyunk az erősek. A mi szolidaritásunk, a mi szeretetünk itt kevés, Urunk. Te kell, hogy cselekedj. A testvérek üzenete szabad kezet nyújt Jézusnak. Készek vagyunk-e vajon mi is erre a szabadságra, hogy így bízzuk rá életünket, a körülöttünk lévők életét rá. És aztán kiderül az is, hogy Jézus egészen másként gondolkodik. Egészen másként látja az élet és halál kérdését, mint az emberek, még a Krisztushoz közel álló emberek is. A halált mi emberek valami végleges, keserű pecsétnek érezzük, ahonnan nincs kiút, nincs visszaút. Mi a haláltól éppen ezért rettegünk, mert becsukódik egy ajtó, így gondoljuk, és ott vége az életnek. Ez is kiderül újra meg újra beszélgetésekből, hogy még mi is sokszor így gondolunk a halálra, mi, akik keresztényeknek valljuk magunkat. És mind abból, amit mondunk, abból az látszik, hogy a mi fejünkben is valami ilyen gondolat van, hogy igen, ott a temetőben mindennek vége van. Ott bezáródott egy áttörhetetlen kapu. Nincs kiút és nincs tovább. Gyakran még a magukat keresztényeknek valló emberek sem tudnak mit kezdeni a feltámadás örömhírével. Megtorpan ott a hitünk. Jézus pedig másféle látást tanít nekünk. Úgy beszél itt Lázárról, mint aki él. Azt mondja róla, hogy elaludt, elmegyek, hogy felkeltsem őt. Vagyis Jézus úgy beszél a halálról, hogy kiérződik a reménység. Hiszen az alvás az reménység, mert abból lesz ébredés, lesz új erő, abból lesz megújulás. És Jézus úgy beszél Lázár haláláról, hogy az nem végpont, hogy ott mindennek vége van, nem bezáródás, hanem lesz majd ébredés. Akkor is ott azok az emberek, akik Jézus körüléltek, míg ezek a testvérek sem tudhatták és láthatták ezt olyan világosan, mint ahogy mi már, akik húsvét után vagyunk, láthatnánk és tudhatnánk. Különösen, hogyha az Ószövetség emberére gondolunk, hiszen az Ószövetség embereinek még feltámadás hitük nem igazán volt. Bár Azért azt is hozzá kell tenni, hogyha az Ószövetséget olvassuk, hogy egy-egy helyein mégis valamiképpen felcsillan a feltámadás hit, a feltámadásnak a reménysége. Akár, hogyha Jób könyvére, Jób történetére és vallomására gondolunk. De vajon éle bennünk ez a reménység, akik már húsvét után vagyunk, akik már tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus legyőzte a halált, hogy ő harmadnapon feltámadott, és mi Krisztus feltámadásának a részesei és örökösei lehetünk. Ugyanakkor azt is nagyon fontos meglátnunk, hogy amikor Jézus életről és halálról beszél, akkor az erkölcsi halálról is szól, és azt nevezi halálnak az Úr Jézus, hogyha valaki nincs ott az Atya mellett, azt mondja, hogy ez a halál valójában. Hogyha nincs egy embernek közössége Istennel, élő kapcsolata. Gondoljunk csak a tékozló fiú történetére. Hogy mit is mond? A hazatérő tékozló fiú láttán, a kisebbik fiú megtérése kapcsán az Atya. Azt mondja, hogy ez az én fiam, aki meghalt és feltámadt. Aki elveszett és megtaláltatott. Halott volt egészen addig, amíg távol volt az atyai háztól. És amíg mi távol vagyunk az Úr Jézus Krisztustól, Istentől, addig mi is halottak vagyunk. Ezt mondja az Úr Jézus, ezt tanítja, amikor életről és halálról szól. Hogy az igazán nagy baj és nagy nyomorúság az, hogyha mi távol vagyunk tőle, távol vagyunk az Istentől. S vajon merjük-e, tudjuk-e a viruló, de az Isten nélkül való életet halálnak, elveszettségnek látni, ahogyan azt Jézus tanítja nekünk. Megint egy nagyon nehéz kérdés, amivel azonban szembesít bennünket a mi Urunk. Jézus látása Lázár helyzetéről egész furcsa. Azt mondja a betegségéről, a haláláról, a felébresztéséről, hogy ezáltal fog megdicsőülni az ember fia. A vakon született ember gyógyításának története kapcsán, amikor Jézus hallgatósága és környezete azt kérdezi az Úr Jézustól, hogy ki vétkezett vajon, amikor látják, hogy ez az ember vakon született, ő vagy a szülei, akkor megint valami hasonlót mond Jézus. Azt mondja, azért van így, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai. És megint egy új szemlélet. A tragédiának egy másféle kezelése, amivel itt találkozunk. A vakon született, vagy akár itt Lázár esete azt jelenti, hogy Isten a bajt, a betegséget, az összetörtséget is tudja életforrásként használni. Jézus kezében átfordulhat, megfordulhat ez is. Hogyan? Akkor tudjuk, hogy ott mindkét esetben pozitív vége lett, hiszen a vakon született embert meggyógyította Jézus. És hogyha tovább olvassuk itt Lázár történetét, akkor látjuk, hogy őt pedig feltámasztotta. De vajon mi van velünk? Akik nem ugyanezt éljük át, hogyan lehet akkor ezt ma megélni? Hadd mondjam azt, hogy a betegségeimnek, a szenvedéseinknek lehet pozitív hozadéka is. Egyszer valaki azt mondta a halálos betegségéről, hogy valójában ez az állapot tanította meg arra, hogy semmi sem az ő kezében van. Aztán valaki más pedig betegségében, hasonló állapotban úgy vallott, hogy eközben illelődött meg igazán benne az, hogy az övéit Krisztusra kell bízni. És aztán ez ki is alakultott közbe benne, hogy tudja letenni a szerettei életét igazán az Úr Jézus kezébe. Olyan is lehet, hogy miközben valakinek súlyos betegséget kell oltoznia, akkor tapasztalja meg igazán, hogy mégiscsak szerető és gondoskodó közösség veszi őt körül. Erre is volt már példa. Aki az élete korábbi szakaszában valahogy azt élte meg, hogy még a családja tagjainak sem igazán fontos. És amikor beteg lett, és amikor a szenvedést, a betegséget kellett hordozni, akkor derült ki, hogy azért a családtagjainak mégiscsak fontos, és gondoskodó szeretettel vették őt körül. Aztán más azt mondta el, hasonló helyzetben, súlyos, halálos betegséggel küzdve, hogy eközben lett egészen mássá az élete. Mindaz, amit addig olyan fontosnak tartott, az lényegtelenné vált. És kikristályosodott számára az, hogy igazából egy fontos dolog van, ez pedig az Úrral való közösség. Az Úr Jézus Krisztussal, a szeretet és békesség forrásával való személyes kapcsolat, és aztán így a családja tagjaival, a rábízottakkal való békességben, szeretetben történő együttélés. Jó lenne Lázár történetéből nekünk is másféle életvezetést, ilyen Krisztusi gondolkozás szerinti életkezelést tanulni. Végül Jézus a maga idejében elmegy Lázárért. Elmegy, hogy felébressze őt, ahogy ő fogalmazza. Az élő Jézus elmegy a halott Lázárért. És ez Jézus életébe fog kerülni. Ez is kiderül, hogyha tovább olvassuk az evangéliumot. Hiszen Lázár feltámasztása az utolsó csepp, amiért halálra ítélik az Úr Jézust. Jézus tehát a maga élete kockáztatásával megy el a halott Lázárért, hogy életre szeresse, életre keltse őt. Jézus a halott Lázárért az életét, önmagát adja. Nagyon ritkán gondolunk erre, amikor kétségbeesve kérdezünk a saját vagy a körülöttünk élők állapota felől, hogy Jézus Krisztus a szenvedőért, a halottért önmagát adja. Jézus a szenvedőkért szenvedett. Jézus az életre keltettért letette az életét. Azt kérdezzük, miféle szeretet az, amely sírni, szenvedni hagy? Tekintsünk a keresztre, az Úr Jézus keresztjére. Jézus Krisztus meghalt a síróért, szenvedett a szenvedőért, életet hozott a meghalónak. Ő meghalt, hogy mi éljünk általa, mert ő szeretett, mert ő így szeretett. Szabad ezzel a reménységgel fogadni a megpróbáltatásokat, a bajokat, a fájdalmakat, és szabad ezzel a reménységgel vigasztalódni általa. Amen. 295. énekünk első verszakát énekeljük most, s bárcsak valóban szívünk mélyéből törhetne fel a hála, hogy milyen jó, hogy Jézusunk nem hagy bennünket a halálban. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy olyan közel hoztad nekünk az Atyát, akinek pedig még a nevét sem vagyunk méltók kimondani. Köszönjük, hogy újra meg újra tanítgatsz bennünket az ő ismeretére. Kérünk, szabadíts meg minket minden bizalmatlanságtól, kisítőségtől, attól, hogy a magunk képzelő erejével próbáljuk őt elképzelni. Urunk, köszönjük neked azt is, amikor megértjük, megérthetjük, hogy Te valóban feltétlen szeretet vagy, aki üdvünket munkálod, és minden cselekedeted arról a jóról szól, amit nekünk embereknek készítettél. Kiáltunk most különösen azokért hozzád, akiknek nagy szükségük van vigasztalásra, akiknek az elmúlt napokban kellett megállnunk ravatal mellett. Imádkozunk azért, hogy még a veszteség is hadd fordíthassa a szívüket egészen feléd, és az űrt, ami az életükön támadt, Te magad töltsd ki, az élő Úr, aki egyedül tudsz igazi vigasztalást és élő reménységet adni nekünk. Imádkozunk, Urunk, most is a betegekért is, hogy ők is bizalommal tudjanak hozzád fordulni, és bár egyre jobban érthetnének téged a te gondolataidat, úgy, ahogyan szent lelked által ez bennük munkálni akarod. Imádkozunk hozzád egész gyülekezetünkért, egyházunkért. Imádkozunk hozzád népünkért, könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, akik olyan messze eltávolodtunk tőled, és nem akarjuk belátni, hogy ennek a következménye a sok-sok nehézség, nyomorúság. Könyörülj meg rajtunk, hogy oda tudjunk fordulni igazán hozzád, merjük rád bízni az életünket, a jövőnket, a nemzetünket, mindent. Hallgass meg bennünket, kérünk kegyelmesen, akaratod szerint, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen el a te akaratod, mint a mennyben,
úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten igéjére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Korintusiakhoz írott második levél, 9. rész, 7. és 8. verse ez. Sok szeretettel hívom a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is, mely egy kicsit eltér a megszokottól, mert hogy ez a hét az egyetemes ima hét lesz. Így mindenek előtt az egyetemes ima hétnek az alkalmait mondom most el. Hétfőtől péntekig tart, minden este 6 órakor kezdődnek az alkalmak. Hétfő este itt lesz a mi templomunkban, és a baptista lelkipásztor hirdeti közöttünk Isten igéjét. Kedden az evangélikus templomban lesz a görögkatolikus parókus szolgálatával. Szerdán a görögkatolikus kápolnában az evangélikus lelkipásztor hirdeti az igét. Csütörtökön a baptisták helyszínén, ez a Sport utca 6-os szám az Osan közelében, és a római katolikus plébános úr hirdeti az igét. Pénteken pedig a római katolikus templomban lesz, és a református lelkipásztor fogja hirdetni Isten igéjét. Készítettünk erről szórólapot is valamennyit, majd a kijáratnál, aki szeretne kérni, az jelezze, és szívesen adunk belőle. Ezek tehát az egyetemes imahét alkalmai, és ezek mellett még hirdetem, hogy a hétfő esti alkalom után presbiteri gyűlést tartunk, ahogyan azt a presbiter testvérekkel megbeszéltük, úgyhogy őket majd így várjuk még tovább is megbeszélésre. Hétfőn délután 4 órától az ifjaknak lesz konfirmációi előkészítő, szerdán 9 órától a nyugdíjasok alkalmát tartjuk, és vasárnap majd a szokott időben 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára is tartunk gyermekistentiszteletet, illetve a földszinten található babaszobában pici gyermekekkel televízión keresztül lehet követni az istentiszteletet. Örömmel hirdetem azt is a testvéreknek, hogy a házasság hetihez kapcsolódóan, mely majd februárban lesz, a baptista és az evangélikus lelkipásztor testvérekkel együtt szervezünk egy közös alkalmat. Ez az alkalom egy gyertyafényes vacsora lesz, a helyszínen a Friedman ház, de nem csak azért fogunk együtt lenni, hogy együnk és igyunk. Ez igazából a keretet adja ahhoz, hogy beszélgetni is tudjunk majd ott közben egymással, és egy kicsit jobban megismerhessük akár a másik felekezethez tartozó hívő testvéreket is. De a vacsora közben 2 előadás is fog elhangozni, természetesen mind a kettő a házasság témakörében. Az elsőnek a címe Nincsen rózsa tűvis nélkül. Ez arról fog szólni, hogy hogyan őrizheti meg a keresztény ember a házasságát az ige alapján a szürke hétköznapokban, a bajban, akár krízisben is. A másik előadásnak pedig az lesz a címe, hogy Mézes évek. Ami azt jelenti, hogy jó lenne, ha nem csak mézes heteket élnénk meg, hanem ez egy kicsit kitolódna, és mézes évek jellemeznék az együttélésünket. Erre az alkalomra jelentkezni kell. A jelentkezési határidő február 3-a, és a részvételi díj az pedig 3000 forint, és jelentkezni a részvételi díj befizetésével kell. Tehát még egyszer február 3-áig kell jelezni, és itt nekem kellene jelezni ezt, úgyhogy várjuk, várom a jelentkezéseket. Tehát február 17-e, 17 óra, és a helyszíne a Friedman ház. Azt hadd tegyem még hozzá, hogy nem csak fiatal házasokat várunk, hanem nyugodtan idősebb testvérek is jöhetnek, házasok, tehát kortól függetlenül várunk jelentkezőket, testvéreket, hogy együtt lehessünk, és hogy házasságunk is valóban még inkább Istennek tetszővé formálódhasson, és az ő dicsőségét szolgálhassa. Elmúlt vasárnap délután egy új évköszöntő hangversenyen gordonkázott a templomban Várhegyi Lajos, és zongorán kísérte Szekér Bernadatt. Nagyon szép alkalom volt ez. Ehhez kapcsolódóan hirdetem azt, hogy Várhegyi Lajosnak, tehát a Gordonka művésznek lesz koncertje pénteken este a Leopold Mozart Zeneiskolában. Hirdetem azt is, hogy szeretnénk ismét keresztkérdések kurzust is indítani. Február 26-án kedden este 7 órai kezdete, ez lenne az első alkalom. Ez egy 10 estéből álló sorozat, amely abban segíthet, hogy Jézus Krisztust, Istent megismerjük még jobban, hogy vele valóban élő kapcsolatba kerülhessünk, és egyáltalán még többet megláthassunk abból, és aztán megélhessünk, hogy mit is jelent a Krisztus követés. Szeretettel várunk mindenkit erre a kurzusra. Jelentkezni nálam lehet. Az elmúlt héten is meg kellett több alkalommal állnunk ravatal mellett. Elbúcsúztunk Hatházi Pétertől, aki 1951. május 9-én Budapesten született, és 2013, tehát ezesztendő január 1-én Budapesten hunyt el. El kellett kísérnünk utolsó földi útjára Béres Gábort is, aki 1928. december 16-án Hídvégen született, és ezesztendő január 7-én Budapesten hunyt el. S el kellett búcsúznunk Fülöp Gáspártól is, aki 1929. június 19-én Szamosújváron született, és 2012. december 21-én Budapesten hunyt el. Most is a mi Urunk Jézus Krisztusunktól kívánunk erőt, békességet és vigaszt a gyászoló családok minden tagjának. Most pedig a 265. dicséretünk első 3, valamint a 7. verszakait énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.